pedig a Libretto holnapi adását ajánlom a figyelmükbe. Az M5 csatorna fél ötkor kezdődő műsorában Verebes Linda és Pindroch Csaba színművész a Gödöllői Királyi Kastély pénteki Tartüff című előadásáról beszélgetnek a stúdióban. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kádár Dóra volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
Sorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Pécsen FM 95,9.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Nánási Anikó.
Pécsről indulva jutott el a világhírig. 120 éve született Viktor Vasarely, magyar-francia festő, szobrász, az optikai festészet vagy opárt legjelentősebb képviselője. 1930-ban Párizsba emigrált, majd hamarosan kiállításai nyíltak New Yorkban és Európa szerte. Saját alapítványi múzeumokat hozott létre Franciaországban és Magyarországon is. Az úgynevezett sárga manifestummal kijelentette, hogy a hagyományos, statikus festészet és szobrászat elavult. Az új művészet alapja a mozgás, az optikai illúzió és a néző agyára gyakorolt hatás. Azt vallotta, hogy a művészetet demokratizálni kell, kivinni a műtermekből a közterekre, a műtárgy pedig nem megismételhetetlen luxuscikk, sokszorosítással mindenki számára elérhetővé tehető. Jó napot kívánok! Először is a művész vallomását halljuk magyarságáról, világszemléletéről.
Szülőfölddel való kapcsolataim megmaradtok, ugye a tekintetet arra, hogy a feleségem magyar, és magyarul beszélünk, néha franciául természetesen. Szóval megmaradt ez a hagyomány, az ősi nyelv, az anyanyelv, és franciává neveztek ki itten maga az állam. Én tulajdonképpen egy világpolgár vagyok. A szívben vannak ilyen kis érzések, hogyha az ember hall egy magyar dalt, magyar folklort, akkor visszajönnek ezek a régi érzések, ugye, de én ebből a szempontból nem vagyok romantikus, ami megmagyarázza azt, ugye, hogy a festészetem az nemzetközi, úgy is mondják, hogy univerzális.
Vasarely Pécset született, majd Budapesten tanult. A Rajzakadémia után Bortnyik Sándor Bauhaus iskolájába lépett be. Ott értette meg, mint mondta, hogy a művészeteknek is haladniuk kell a korral. Érdekes gondolatai voltak a klasszikus művészetről, például Michelangelo-ról. Hallgassuk meg!
15 éves koromban rajzoltam még aktokat, és csináltam egy akadémikus művészetet. És akkor jött hirtelen a fénysugár a Bortnyik iskolából. Ugye Bortnyik, aki 5 évet töltött Németországba, ugye találkozott Kandinszkivel, találkozott Klével, találkozott Malevicsel, és rájöttek, hogy ez a kivénhet világ, ugye, amelyik ragaszkodik a tradíciókhoz, mégpedig érdekből, ennek a kivédett világnak változni kell. Nem lehet folyton Louis XIV stílusú fotőjökbe élni, és ősi faliszőnyegekkel befesteni a falakat. Muszáj csinálni egy új stílust. Ez az új stílus kreálta azt, hogy megcsinálták a szép gömbölyű fotőjöket, fehér bőrből, fekete bőrből, megtalálták az új stílusú bútorokat, megváltoztatták a lakásoknak a stratégiai elhelyezését. Szóval egyre jobban és jobban és jobban haladt előre a világ, ugye? Hiszen az ember arra gondol, hogy megfordítani egy csapot, és jön a hideg víz, egy másik csapot, és jön a meleg víz. Ezek olyan fantasztikus dolgok, amiről soha senki nem beszél, mindenki mindig a nagy csodáról beszél. Michelangelo-ról, Leonardo da Vinci, avval még d'accord vagyok. De a Michelangelo, kérem, az egy közönséges kopista volt. A reneszánsz maga azt jelenti, hogy újjászületés. De újjászületése valaminek, ami már létezett. Hol létezett? Létezett Görögországban és létezett Rómában. Az újdonság ott kezdődött, ugye, amikor hirtelen a 19. század végén jött egy Cézanne, jött egy Seurat, jött egy Gauguin, jött egy Van Gogh, és így tovább, ugye, és akkor hirtelen kirobbant a szükségszerűsége a változásnak, jött egy borzadályos zűrzavar a festészetbe, és lassan kialakult az abstrakció. Michelangelo csinált egy kis rajzot, azt odaadta a fiataloknak, és anélkül, hogy betette volna a lábát a Sixtine-be, azt mondta, ide tegyétek ezt, nagyítsátok föl, a plafonra ezt, ezt jobbra, ezt balra. Néha-néha bejött, körülnézett, azt mondta, jó, de nézd, ottan annak az angyalnak a szemébe nincsen fény. Vett egy ecsetet, és egy kis fehér pöttyöcskét beletett a szembe, ugye, és azáltal az angyal hirtelen élő lényé változott át, ő szerinte. Szóval a különbség a következő. Kopírozni, tehát leutánozni valamit, ugye, ami létezik, vagy pedig kreálni programáció által, milliméter papíron.
Pályáját alkalmazott grafikusként kezdte, reklámokhoz is készített rajzokat. Ezekből az időkből mutatott képeket az Óbudai Vazareli Múzeum igazgatója Orosz Márton néhány éve, amikor a múzeum hosszabb szünet után újra megnyílt.
Látható, hogy magyar vonatkozású alkotások is vannak itt, például a Kerék című magazin. Ennek több címlapját is Viktor Vazareli tervezte, és ez egy francia gyűjteményből került vissza Magyarországra. És hát itt látunk kulturális plakátokat, turisztikai plakátokat, illetve ami nagyon érdekes, hogy ő gyógyszerhirdetéseket is készített. Vazareli tette egy olyan kijelentést valamelyik interjúban, hogy a művészetre az embereknek ugyanúgy szüksége van, mint a napfény, a vitaminokra, a gyógyszerekre. Ő a 30-as években tényleg ezekkel az orvosi hirdetésekkel vált népszerűvé. Ugyanakkor ezeken a kompozíciókon kísérletezte ki azokat a módszereket, amelyeket később az optikai művészet, a kinetikus művészetnek a megalkotásánál felhasznált.
Ott pedig látunk egy olyan darabot, amely egy kicsit bevezet minket a Vazareli alkotói folyamatába.
Igen, ami tulajdonképpen egy vizuális kód arra nézve, hogy hogy kell kivitelezni ezeket a műveket. Ez is mutatja azt, hogy Vazareli volt az egyik első olyan művész a 20. században, aki egy műhelyt vezetett, ahol asszisztensek hada fogadta az ő utasításait, és ezeknek a műveknek a kivitelezéséhez valóban egy úgynevezett programációra volt szükség. Sokan azt gondolnák, hogy ez ugye számítógép segítségével készült. Vazareli soha nem használt számítógépet, ellentétben az ő fiával, Ivarallal, aki az egyik legelső olyan művész volt Európában, aki számítógép segítségével is dolgozott. Ugye figuratív műveket Viktor Vazareli nagyon keveset alkotott.
Tehát amiket ott látunk, azok a fia alkotásai, például a Mona Lisa.
Igen, a Mona Lisa, a Mozartról készült portré tulajdonképpen, és hát az édesapját is megfestette, illetve a festményről szitanyomatokat készített, és ez a két Vazareli portré tisztelgés az ő édesapja művészete előtt.
Franciaországban Vazareli először nyomdáknak dolgozott, orvosi kiadványok reklám mellékleteit készítette, majd megnyíltak első kiállításai. Közben optikai vizsgálatokat végzett, elkezdte a térlátással, a mélységérzékeléssel kapcsolatos kutatásait, s elérkezett az optikai és kinetikus művészethez. 1965-ben már a New York-i Modern Művészetek Múzeuma kiállításának egyik sztárja. Kutatóintézetét magánalapítványként hozta létre. A mértani alapformákból indult ki, ezekből építette alkotásait, amelyek színeit előre megszabott színskálák szerint kombinálta. Hallgassuk meg, maga Vazareli hogyan határozta meg az opárt és a kinetikus művészet fogalmát.
A mozgás, a tér és idő dimenziójának a plasztikai világba való bevezetése. Még mindig a síkban vagyunk, de a térjesülésnek és a mikroidőkben lezajló mozgások illúziója olyan erős, hogy szinte valóságnak hat. Mindez természetesen a szem retinájának nívóján. Optikai fenoménnel állunk tehát szemben. A kompozíció kisterjedelmű, de nagyszámú geometriai formából áll, amelyek vagy nyugodt, vagy mozgó hatást keltenek. A művész, miután programálta művét,
A gépre bízza végtelen számú kombinációk villámgyors lepergését, amelyek között a legszebbet és a legmegfelelőbbet fogja kiválasztani és megalkotni. Legelőször is plasztikai ABC-t fektettem le 20 színformával. Minden egyes színforma egy plasztikai egységet képez. Minden egység egy szabályos négyzetből és a benne foglalt formából áll. Ez a két alkotóelem elválaszthatatlan egymástól, fizikai megjelenésük vagy fehér-fekete, illetve fekete-fehér, pozitív, negatív, vagy színes, harmonikus, például zöld és kék, vagy színes, kontrasztos, például piros és kék. Ezek az egységek a tízes számrendszer törvényének engedelmeskednek, és mértani haladványban nő a kompozíció. A 20 színforma családba tartozó egységek egymás között kombinálva végtelen számú lehetőséget adnak a különböző egyéniségek vagy etnikai csoportok fantáziája szerint. A múlt egyedi mesterműve helyett manapság 10, 100 vagy 1000 mestermű kreálható minőségi veszteség nélkül. Ezek a sokszorosok hűen reprezentálják korunk alkotásait a gyerek, diákszobák és otthonok falain. Ezek a sokszorosok a műtárgynak demokratikus formái.
Vazarelli születésének 120. évfordulóján kiállítás nyílt Pécsett, ahol a művész unokája Pierre Vazarelli is jelen volt. Ő mesél most nagyapjáról.
Il a pas eu beaucoup de temps pour la famille, mais il a toujours eu beaucoup de temps pour moi.
Nem sok ideje volt a családjára, de rám mindig jutott. Én máshol laktam. Petit Pierre-ből származom, de kamaszként minden nyaralásomat Gordban vagy Neuss-sur-Marne-ban töltöttem. Én voltam a kedvenc játszótársa munka után. Amikor befejezte az alkotást, megkért, hogy menjek vele sakkozni, biliárdozni, kártyázni, pétángozni, vagyis golyózni. Különleges kapcsolatom volt vele, más, mint amilyen a felnőtteknek lehetett. Viktor Vazarelli megszállottja volt a munkájának. Volt egy notesze, a munka, amiben minden műalkotására vonatkozó hivatkozást beírt. Az életét a munkájának szentelte. Kevés ideje maradt a barátokra vagy a családra. 12 éves koromtól így emlékszem rá. Vazarellit nagyon gőgösnek, megközelíthetetlennek tartotta, pedig valójában nagyon egyszerű ember volt. Tudta, hogy az élet rövid. Sok kötődése volt Magyarországhoz és Franciaországhoz, aktív alkotó kapcsolatokkal, a világ többi országával is. Érthető, hogy nem maradt ideje másra. Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagy lelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rá. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
Mais qui pouvait parfois être perçu comme étant quelque chose de différent pour les gens extérieurs à notre relation.
Nincs kedvenc művem, de talán a többinél egy kicsit jobban szeretek egy 1935-ben Párizsban készült képet. Ez egy kövér férfit ábrázol, nagy pocakkal, csíkos pólóban, aki egy hadszögben áll. Ennek az úrnak a hasa és a mellei olyan hatalmasak, hogy a test formáinak köszönhetően a rajzon mozgó vonalak jelennek meg. Ez talán az első kinetikus mű, amit Viktor Vazarelli készített, anélkül, hogy tudatában lett volna ennek.
Il a été perçu en arrivant à Paris en 1930 un petit peu comme un extraterrestre.
Ahogy a magyarok, a mai franciák is jelentős művésznek tartják, de igaz, hogy Franciaországban, amikor 1930 1830-ban Párizsba érkezett, valamiféle idegennek tekintették. Párizs volt akkoriban a művészetek fővárosa, és Franciaországban keveset tudtak és kevesen tudtak a Bauhaus iskoláról és annak másutt fontos német hatásáról. Mindaz a befolyás, amelyet a műhely irányzataiból és Bortnyik Sándor konstruktivizmusából hozott magával, lehetővé tette számára, hogy nagyon innovatív művész legyen, aki vágyik arra, hogy újabb és újabb technikák felé nyisson. Vazarellit Franciaországban nagyon hamar francia művésznek tekintették.
Donc très rapidement Vazarelli va être perçu en France comme étant un artiste français.
Nézzünk be a kiállításra is, amelyet Gettó Katalin művészettörténésszel járt be Burkert Rudolf.
Ez egy kanonok ház volt, tehát ugye közel vagyunk a püspökséghez. 19. század első felében épült, és itt ez az általunk Múzeum utcának nevezett városrész, ez tulajdonképpen a püspökségi magasrangú papoknak a lakhelye volt, és egy ilyen kanonoknak a lakóházában vagyunk most, amit Viktor Vazarelli amúgy a szülőházaként tart számon, de ennek van egy érdekes története. Azért mondom, hogy úgy tartja számon, mert amikor visszajött Magyarország, ugye az 1960-as évek legvégén, és megindult az a beszélgetés, az akkori Pécsi Múzeum vezetés, városvezetés, és ő közötte, hogy lenne egy Vazarelli Múzeum Pécset, akkor ezt az épületet jelölte ki a városi vezetés, és ő pedig azt mondta, hogy ő ráismer neki ez a szülőháza. Emlékszik, hogy így látszott a Székesegyház tornya. Na most ez tényszerűen nem igaz, mert tudjuk a születési anyakönyvi kivonatából, hogy a Munkácsi Mihály utcába született egy olyan házba, ami már lebontottak azóta, de ezt a kis legendát mi megőrizzük.
Megérkezünk a kiállított térbe, azt tudtam, hogy festményeket látni fogunk, de hogy a sakkot be fogjuk valahogy illeszteni Vazarelli művészetébe, bevallom, arra nem számítottam. Maguk a figurák fel vannak téve egy kék-zöld-lila színű terepre.
Nagyon is fontos szerepe volt a sakknak Vazarelli életében, nagy sakkjátékos volt, tehát addig, ameddig még itt élt Magyarországon, ugye fiatal emberként, addig gyakran eljárt Budapesten az ilyen sok nagymestereknek a ugye szimultán játszmáira, és akkor ott büszke volt, hogy ki verte meg melyik nagy név. És később is végig sakkozott, vannak ismert fotók a Gordi, ugye nyári tartózkodási helyéről, ahol ilyen egész szobanagyságú sakktábla volt berendezve, tehát nem véletlen ez a sakk.
Három néven lehetne őt emlegetni. Lehetne Csiszár Győző, amit az anyukája után kapott, aztán lehetne Vásárhelyi Győző, és akkor ebből lesz a Viktor Vazarelli. Na most akkor melyik az ő valódi identitása vajon?
A Vásárhelyi név az azzal, hogy fölvette a Viktor Vazarelli művész nevet, az a családi használatból azért nem kapott ki. Tudjuk, hogy még az unokája, akit úgy hívnak, hogy Pierre Vazarelli, még őnek is Vásárhelyi néven vannak kiállítva a papírjai, tehát örökölték ezt a nevet, de hát mivel kiejthetetlen volt a franciák számára ez a név, az valahogy úgy hangzott, hogy Vazarelli, és akkor ő egyszerűen átvette ezt az írásmódot.
Ez a következő kiállított művészeti attribútum, azt láttam, hogy darabokból van, és ezt talán lehet variálni is, és ez is a Vazarellinek a színvilága, illetve formavilága, de ez tényleg szabad játék?
Igen, ez nem műalkotás. Ez egy kereskedelmi forgalomban valaha kapható volt játék, Németországban gyártották, 70-es években, ami azt illusztrálja, hogy mennyire komolyan gondolta azt Vazarelli, hogy az ő rendszerével, az ő vizuális nyelvével gyakorlatilag bárkit felruházhatunk azzal a képességgel, hogy kompozíciókat alkosson, még akár egy kisgyerek is képes erre.
Pont ennek tükrében egyébként, hogy ő úgy próbál művészetet csinálni, hogy ez mindenki számára befogadható legyen. Hogyan változik az ő megítélése mondjuk 45 után? Tehát a három T közül ő hova esik?
Hát ő nagyon sajátos helyet foglal el ebben a vonatkozásban. Maga az irányzat, amit művel, tehát a geometrikus absztrakt irányzat, ami Magyarországon is próbált létezni, valahol ott a tűrt és a tiltott kategória határán. Ezzel szemben Viktor Vazarelli a 60-as évek végére már akkor a világsztár volt, és ugye baloldali gondolkodású, tehát ilyen módon politikailag azért elfogadható az akkori hatalom számára. Magyar származású művész, aki ráadásul készséget mutatott az iránt, hogy kapcsolatba lépjen a régi hazájával. Szóval őt kivette kerülhet-e a kulturpolitika ebből az egyébként olyan tűrtiltott kategóriából, és mint a Kádár rendszerben ugye gyakorlat volt, felmutatta, hogy nekünk ilyen is van. Tehát Vazarelinek nagyon fontos áttörő szerepe volt ebből a szempontból.
Van ez az úgynevezett kategória, amit ő megteremt, ez az op art, az optical art. Na ezt hogy lehetne valahogy kép nélkül lefordítani, hogy ez mit jelent?
Az emberi látás optikájára épül ez a művészet. A freudi pszichológia ugye a tudattalanunkat hozza föl a tudatos szintre, az opát a látásunknak a nem érzékelt, nem tudott törvényeit mutatja föl nekünk. De hogyha megnézzünk egy Vazarelli képet, és érezzük azt a vibrálást, vagy találkozunk azzal az effektussal, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy az a forma domborodik-e, vagy behúzódik, akkor ráébredünk arra, hogy mi történik a saját retinánkon, a saját agyunkban, amikor nézzünk egy képet. Az agyam állandóan keresi a fix pontokat, de nem találja. Tehát egy olyan aktivitása van a nézőnek, amikor egy opárt képet néz, ami talán másfajta, mint a hagyományos művészetnél.
Vazarellinek annyi korszaka van, hogy ezt nem tudjuk végigvenni. Ki tud-e emelni saját kedvencét?
Én nagyon szeretem a fekete-fehér korszakát, ami még ugye viszonylag korai, ugye 55-ben rendezték meg Párizsban a Le Mouvement, a mozgás című kiállítást, ahol berobbant ez az irányzat. Azért szeretem a fekete-fehéreket, mert ott nagyon radikálisan tudja ezt a kontrasztos alkotásmódot képviselni. Nagyon sok olyan művészeti kérdésre tud rávilágítani ezzel a redukált eszközkincsel, mint két szín, és ugye a geometrikus formák, hogy például mi a vonal, hogy hogyan érzékeljük a teret, hogy a vonalháló az milyen mozgásokat indít el bennünk. Az egyik legtrükkösebb képe, ez a tűz, vagy ahogy ő írta, ugye tűz, de azon bele kell hallanunk a magyar tűz szót. Hogyha közel megyünk hozzá, akkor érzékeljük, hogy milyen komplex ez a struktúra, tehát, hogy látszólag csak köröket látunk, vagy egy kicsit torzult, ovális felé torzuló köröket, de ha megnézzük, akkor a benne megjelenő színek is változnak, ez a lilás árnyalat, a sötét világos tengelyen változik, változik a vastagsága ennek a vonalnak, tehát egy látszólag nagyon egyszerű struktúra, ráról kiderült, hogy eszméletlenül bonyolult, úgyhogy ez maga Vazarelli, ez a kép.
A Fővárosi Szépművészeti Múzeum is tiszteleg a 120 évvel ezelőtt született művész előtt. A most is látható kiállítás kurátora Pócs Veronika, a Budapesti Vazarelli Múzeum munkatársa mesélt Kádár Dórának.
Viktor Vazarelli ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott. Ilyen módon átöleli az egész századot az ő életműve. A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten. A budapesti és magyar közönség számára talán érdekes mondom, pont kevéssé ismertek a korai művei, amelyeket Bortnyik Sándor úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a Budapesti Vazarelli Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek amellett, hogy mutatják Viktor Vazarelli bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt ezek 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vazarelli franciásítva a nevét ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vazarelli állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
A Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
Ez már igazából a 30-es években megjelenik. Például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja két állatnak különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vazarelli már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
Itt a gyűjteményben láthatjuk tehát a Szép Művészeti Múzeum kincseit, illetve azokat az alkotásokat, amelyeket maga a művész adományozott Magyarországnak, és vannak olyan alkotások is, amelyek még alig ismertek?
Abszolút. A Pécsi Vazarelli Múzeum gyűjteményéből is páratlan műveket sikerült kölcsönkapnunk, illetve a másik fontos csúcspontja az életművének, amikor pont 50 éve, mint a Pécsi Múzeumot, megnyitotta Aix-en-Provence-ban csodálatos épület együttest, amely a Fondation Vazarelli néven vált világhírűvé, és a mai napig látogatható, amely egyszerre kutatóhely, múzeum, innen is nagyon fontos műveket kölcsönözhettünk a kiállításunkra. Vazarelli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva puzzle-ként kirakta ezeket a formarendszereket. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, amit természetesen minden esetben megvalósul.
A kottáról jut eszembe, hogy Vazarellinek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vazarelli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái és Viktor Vazarelli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
Viktor Vazarelli 1997-ben 91 éves korában hunyt el Párizsban. Orosz Márton, az Óbudai Vazarelli Múzeum igazgatója azt mondja, nem csökken az érdeklődés a Vazarelli művek iránt a világban.
Én azt gondolom, hogy egyre többen kezdik felfedezni Vazarelli művészetének a jelentőségét. Néhány éve volt egy hatalmas gyűjteményes kiállítás a Párizsban, a Centre Pompidou-ban, ami a világ egyik legjelentősebb kiállítóhelye. Több mint 500 000 látták ezt a kiállítást, pedig csak 3 hónapig volt nyitva. Mi 2018-ban az Óbudai Vazarelli Múzeum gyűjteményéből csináltunk szintén egy retrospektív kiállítást Madridban, és azt vesszük észre, hogy Vazarelli neve és művei kezdenek felértékelődni.
Kedves hallgatóink, a 120 évvel ezelőtt született Viktor Vazarelliről beszélgettünk a felfedezőben. A felelőszerkesztő Bicsák Eszter, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották.
Ismételtük meg.